Iron will and the iron hand. In England's green and pleasant land, no music for the shameful scene.
60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Kortársaim egyike, aki életének javarészét a 20. században töltötte, és most visszanézve rácsodálkozik. Mennyi technikai újdonságot hozott számunkra ez az időszak? Az örökírótól eljutottunk az elektromos írógépig, a fateknőtől a mosógépig, a fekete-fehér mozifilmtől az otthoni színes tévéig. De a 21. század is tartogatott meglepetéseket. Az elektromos írógépet felváltotta a számítógép klaviatúrája, majd megjelentek az okostelefonok. Szinte minden kívánságunkat teljesítik, ha megfelelően használjuk őket. Lehet térkép, nyelviskola, fényképezőgép, filmfelvevő és lejátszó, bankár és szórakoztatógép, kártyapartner vagy hangoskönyv, és folytathatnánk a sort. Napjainkban is vannak újabb technikai vívmányok. A gyorsan terjedő mesterséges intelligencia egyre sokoldalúbb használata, a robotgépek, robotemberek alkalmazása az iparban és más területeken, de sok új egészségügyi találmány is segíti betegségek megállapítását. Gondoljunk csak a CT-re, azaz a komputer tomográfiára, vagy az MRI, azaz mágneses rezonancia képalkotásra, vagy legújabban a génterápiára. Ezek mind humánus eszközök, és az emberek egészségét szolgálják. Magazinunk tartalma kicsit tanácsadó jellegű lett. De ebből látható, hogy a nyári uborka szezon ellenére szerkesztőtársaim jó interjúalanyokat és érdekes témákat találtak. Mai műsorunkban folytatjuk az előző adásba elkezdett, szintén az egészségünket szolgáló mágneses terápia gyógyító alkalmazásának történetét. Ezt követi a mesterséges intelligencia használatának bemutatása, kicsit összhangba a saját egészségünk állapotának ellenőrzési lehetőségével. A mesterséges intelligencia sok helyen segítheti az emberi munkát, de érzelmileg nem tud azonosulni, lelkesedni, ha érdekes, figyelemreméltó dolgokra kell reflektálnia. Így nem tudjuk azt sem, velünk örülne-e, ha meghallaná egy műtárgyszakértő lelkesedését. Befejezésként egy idegenvezető által írt könyvajánlással segítünk azoknak, akik még külföldi utazást terveznek, de minden hallgatónak érdekes és hasznos lehet ez a most megjelent könyv. Remélem, műsorunkban sok érdekes és használható ismeretet hallanak majd, ami segíti aktív szórakozásukat.
Kedves hallgatóim! Az elmúlt hónapban Szendi Beatrix-szel és Tóth Renátával beszélgettünk az úgynevezett Beamer terápiáról, amely a hajszálerek karbantartását segíti elő. Fizikai érterápiának is mondják. Szendi Beatrix beszélt ennek a rendszernek a felhasználási módjáról, kezelések módjáról, de Tóth Renáta, mint közvetlen felhasználó haszonélvezője ennek, hosszasan elkezdett beszélni, hogy tudták megismertetni az emberek nagy részével, hogy milyen előnyös ez az érterápia, és milyen nagy segítséget nyújt az életünkhöz. Az ő kislánya sorsán keresztül mutatja be ennek a felhasználását, és egy csodálatos rendszert alakított ki, amiben nagyon sok embert bevontak, és erről mesél nekünk a továbbiakban, mert amikor a múlt havi adásban elkezdett beszélni, akkor az idő rövidsége miatt azt mondtuk, hogy ezt folytatnunk kell, és nem állhatunk itt meg, meséljen tovább. Most itt van Tóth Renáta, neked közvetlen tapasztalataid vannak ennek a készülétnek a használatáról,
de úgy tudom, egy alapítványt is létrehoztál. Először beszélj arról, hogy nálatok milyen módon lett erre szükség.
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Picit arra kanyarodnék vissza, hogy a Trixivel hogy találkoztunk. Nekem van egy kislányom, aki 8 éves most jelenleg. Őt Panninak hívják, és Panninak születése után volt egy oxigén hiánya, és emiatt egy olyan része sérült az agyában, ami miatt nem tud ő még járni önállóan. Egy teljesen értelmes kislányt kell elképzelni, de önállóan nem képes még mozgásra. Panni volt az ötletadója egy fejlesztőközpontnak, amit mi létrehoztunk Veszprémben, ez a Csodavilág fejlesztőközpont, és amikor ezt létrehoztuk, akkor találkoztunk először a Trixivel, megkeresett minket, hogy esetleg Panninál kipróbálnánk ezt az orvostechnikai eszközt. Én előtte kétszer hallottam a BMR szót. Mind a kétszer azt gondoltam, hogy megint valami olyan dolog, amivel lehet, hogy csak valaki pénzt akar tőlünk megint kihúzni egy beteg gyermek kapcsán, és így egyből el is utasítottam. Aztán éppen készültünk egy műtétre a kislányunkkal Spanyolországba, és akkor megint felmerült a BMR kérdés, és akkor viszont már éreztem, hogy nekem azt a dolgom van ezzel az eszközzel, hányszer szembe jött velem. És akkor Trixi eljött hozzánk, megmutatta az eszközt, illetve elmondta, hogy mi célt szolgál, mivel tud javítani az én kislányom egészségén. És ezzel, hogy elmondta, hogy a mikrokeringését javítja az embereknek, így hát ezt egyből gondoltam, hogy nekünk erre mindenképp szükségünk lehet, hiszen az én kislányom, mivel nem úgy mozog, mint egy átlagos gyermek, ezáltal neki a véroxigén ellátottsága sem olyan, mint egy átlagos gyermeknek. Így emiatt elkezdtük használni, és ezt képzeljétek el, hogy nálunk a földön volt ez az eszköz, mert ugye a Panni nem tud járni, és ő tudta, hogy melyik ez a program, amit el kell indítania. Mi 3 éve használjuk, tehát 5 éves volt a Panni. Lám volt a földön az eszköz, mondtuk, hogy napi 3-szor fogjuk használni, és ő rendszeresen így ilyen kis sofordálva, hogy oda kúszott, elindította a programot, tehát hogy a napi 5-6-szor volt rajta. És akkor én hívtam a Trixit, hogy te figyelj, ebből nem lesz baj, hogy ennyit használja, mert hogy napi 3 van megbeszélve, és akkor mondta, hogy hát figyelj, a túlzásban nem lehet esni, én meg abban a hitben voltam, hogy a gyerek szerintem tudja, hogy mi a jó neki, és ez valóban így is volt, és ezt tudni kell, hogy mi akkor voltunk túl a COVID második hullámán, mindannyian kórházban voltunk, és olyan szintű széklet probléma volt utána, hetek után is még tényleg nagyon durva széklete volt a kislányomnak, és fél év eltelt a COVID-os időszak után, és 2-3 nap múlva ugyanezek a tünetek jöttek elő. Ugyanez a széklet. Én hívtam a Trixit, mert megijedtem. Azt tudni kell, hogy azért ez a covidos időszak lelkileg, testileg nagyon megviselt mindannyiunkat, tehát ott tényleg rezgett a léc mind a hármunknál, így a családból. És akkor a Trixi mondta, hogy figyelj, nyugi, beindult a tisztító folyamat. És tényleg a Panninál ez volt az első, hogy elkezdett a szervezete méregteleníteni. Én akkor tudtam először, hogy nekem biztos, hogy van még dolgom ezzel az eszközzel. Mi először kibéreltük, hogy az otthonunkba tudjuk használni, aztán utána a második havi bérlésnél úgy is döntöttünk, hogy meg is fogjuk vásárolni, mert hiszen hosszabb távon az a legkifizetődőbb, hogyha tényleg ezt valóban minden nap használjuk többször is. Úgyhogy a kislányom alapítványa által meg tudtuk vásárolni számára ezt az eszközt, amit azóta is használunk minden nap. Azt tudni kell, hogy neki, mivel nem olyan a mozgása, mint egy átlagos kisgyereknek, a növés, az nekünk nem a barátunk. Tehát, hogyha ő nő, akkor beszűkülnek a mozgástartományai. Emiatt neki volt már egy, illetve 2 műtétje. Az első műtétje meg volt neki Spanyolországban. A műtét után 3 hónappal kezdtük el használni ezt az eszközt. A 2 műtét között 3 év telt el. Ez nagyon soknak és nagyon jónak mondható egyébként, mivel a BMR-t mi folyamatosan használjuk kiegészítő terápiaként, és az esetek nagy részében ilyen időskorban évente, másfél évente szoktak menni a gyerekek műtétre. Ugye attól függ, hogy mekkorát nőnek, és Panninál a 2 műtét között 3 év telt el, illetve a második műtét után 3 nappal kezdtük el használni az eszközt. Ugye az elsőnél 3 hónap telt el, a másodiknál 3 nap. Ilyenkor az van, hogy a doktor úr azt javasolja, hogy 14 napig nem szabad lábra állni. Az első műtét után pont kivárta a 14 napot, tehát egy nappal előbb nem volt hajlandó felállni, pedig azért tudni kell, hogy Panni imád például fekve futni, tehát hogy azért lenne mozgásigénye, csak ugye egyedül nem tudja kivitelezni. És képzeljétek el, hogy a második műtét után, ugye a 3. nappal elkezdtük használni a bémert, gyönyörűen javultak ezek az ödémás területek, a bevérzések, és a Panni a 6. napon felállt, de úgy, hogy már előbb felszeretett volna, de mondtam, hogy nem, biztos, hogy nem. Tehát ha valami meghúzódik, akkor egy komoly rehabilitáció van ilyenkor felépítve. Tehát hogyha valami ott meghúzódik, vagy nem stimmel, én nem szeretném, hogy ebből probléma legyen. És képzeljétek, azt mondta a 6. nap, hogy anya, én nem érdekel, hogy te most mit fogsz mondani, én fel fogok állni, mert én úgy érzem, hogy nekem ez jó. És felállt, tehát hogy jóval előbb felállt, lerövidette, felére csökkentette ezt az időintervallumot, tehát hogy igazából egy hét után felállt. Tehát hogy mi már úgy kezdtük el a felépített rehabilitációt, hogy ő már addigra simán sétált. És szerintem ez fantasztikus dolog. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ennek az eszköznek, mert az én kislányom biztos nem tartana itt a fejlődésben, hogyha mi akkor nem találkozunk, vagy hogyha nem, bocsánat, de hogyha nincs az eszköz, akkor mi biztos nem tartunk itt. És én nagyon örülök, mert ha bárkinek akárcsak információval is tudunk segíteni, tehát hogy én nekem már akkor is így örül a lelkem.
Mondtátok, hogy egy alapítványt hoztatok létre, igen. Erről egy pár mondatot igen. Még mondja.
Hát azt tudni kell, hogy a Panninak azért a terápiái nagyon költségesek, és mi 2,5 évig bírtuk ezt önerőből. Aztán megbeszéltük a férjemmel, hogy valamit muszáj tennünk, és létrehoztuk a Panna Csodavilága közhasznú alapítványt. Ez azóta már közhasznú alapítvány lett, és az alapítványunk alapítókirata úgy van megírva, ezt én ehhez nagyon ragaszkodtam, hogy tehát Panniról szól, a Panni állapotának a javítására, a Panni életminőségének a javításáról, és emellett a hasonló állapotú személyek támogatásáról. Ez nekem nagyon nagy szívügyem lett egyébként, ezért is hoztuk létre a fejlesztőközpontot is, mert nagyon sok érintett családot fogadunk. Igyekszünk őket minél többet támogatni intenzív terápiákkal, különböző kezelésekkel, fejlesztésekkel, mert érintett szülőként viszont tudom, hogy milyen az, amikor így, ha nincs jól az anya, nincs jól a gyerek sem. Tehát, hogy mi próbálunk nekik úgy segíteni, hogy tényleg így komplexen. És ebbe az alapítványban, meg a fejlesztő központban nekünk szívünk, lelkünk benne van.
Hát nagyon köszönöm, nagyon meghatottak a szavaitok. Különösen ez az alapítvány, hogy nem csak az én gyermekem, hanem a hasonló sorsú gyermekek segítésében is ennyire közreműködtök és segítitek őket. Köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést.
Tóth Renátával Meskóbánk beszélgetett.
Beszélgetőtársam Mártáni Ander Katika, akit az előző adásból már ismerhettek, remélhetőleg tanulságos lesz ez a mai beszélgetésünk is.
Hónapok óta szerettem volna a mesterséges intelligenciával megismerkedni, de olyan előadásokat hallottam, ami inkább taszított, mint vonzott a téma fele. Viszont a fotósoknál volt egy nagyon jó előadás, Pannonhalma, Szombathely és Pozsony nevezetességeiről beszéltek. Ez ragadott meg, úgyhogy nagy alázatosan oda mentem este az unokámhoz, akit én vittem infóból érettségére. Most te segíts nekem, mert nem tudok dűlőre jutni a mesterséges intelligenciával. És amit máshol órákon keresztül hallottam, de tényleges technikai részét nem mutatták meg, Bence 10 perc alatt megmutatta, és így született az első olyan, amitől azt mondtam, hogy ez egy csoda. Ugyanis 10 perc alatt összeállította a mesterséges intelligencia a 3 város közötti történelmi, földrajzi, politikai, technikai kapcsolatot. amit egy töri tanár nem hiszem, hogy 10 perc alatt összetudna ilyen frappánsan fölépítve állítani. Ugyanis mindennapi életben a tanárok megengednék, hogy a diákok először a mesterséges intelligenciával készítessenek egy vázlatot a prezentációjukhoz, és ezt a vázlatot tanulnák meg, hogy hogy kell szépen cizellálva fölépíteni, sokkal könnyebb lenne a gyereknek a kedvét meghozni. Na, az én kedvemet meghozta, és így nem győztem különböző témákon kipróbálni.
Jó, menjünk vissza. Azt már tudom, hogy ha rajta van a rendszereden a ChatGPT, amit mindenki másképp szokott elnevezni, akkor hogyan tovább? Hogy megy ez a gyakorlatba?
Most roppant egyszerűen mondjam el. Tehát kétféle módon rakhatom föl a ChatGPT-nek a kérdésemet. Vagy szóba, azaz mikrofonon keresztül, vagy pedig írásba. Én a következőt csináltam, de meg tudom mutatni. Fölírtam, hogy Szombathely, Pannonhalma, Pozsony között milyen kapcsolatot tudsz fölállítani. És megnyomtam egy gombot, a gomb segítségével ez az írásbeli 4 sor átkerült a ChatGPT-hez, és nem egészen 10 percen belül egy fantasztikus vázlatot, és vázlaton belül kidolgozott területet kaptam.
Tehát neked a számítógépen van egy mesterséges intelligencia szoftvered?
Igen, egy alkalmazás, amit ingyen le lehet bizonyos mértékig, tehát egy egyszerűbb dolgot le lehet tölteni. Erre az alkalmazásra, mint a ébresztő vekkert is megtanulja az ember, hogy ha azt akarom, hogy 8 óra 15-kor csörögjön, és csak szerdán, akkor beállítom, leokézom, és 8 óra 15-kor csörögni fog nekem. Ugyanilyen abszolút egyszerű ez a dolog. Leírtam ezt a 4 sort, megnyomtam az Enter gombot, és körülbelül 5 percen belül jött a képernyőre a válasz. A választ az írásba történik. Ez nagyon jó dolog, mert a szó elszáll, az íráson meg lehet meditálni. Az írást lementhetem az én meghajtómra, de át is küldhetem X-nek, Y-nak, ami egy nagyon nagy segítség, de azt is lehet csinálni, hogy azonnal kinyomtatom, tehát egy óravázlatot is percek alatt tudok így készítetni a ChatGPT segítségével.
Mennyire megbízható ez a rendszer?
Hát egyre több a felhasználója, egyre nagyobb az adathalmaza. Minél nagyobb egy adathalmaz, annál biztosabb választ tudok adni, mert ami nem fér be abba az intervallumba, kétesélyes, hogy odavaló vagy, nem, inkább nem rakom be, amiben nem vagyok biztos. Mint programozó, hát csak csodálni tudom, hogy ezt hogy csinálták. Majd az unokámtól, a Pannától megtanulom nyáron.
Olvastam egy érdekes dolgot. Szintén egy újságíró használta. Mielőtt elment volna az interjú alanyhoz, összegyűjtette a mesterséges intelligenciával az adatokat, a színészről fellépések helye, életkora, testalkata, származása, körülményei, és így tovább. Az a meglepő dolog jött ki számára, hogy akihez készül riportot felvenni, az már 100 éve halott. Előfordulhatott ilyen a kezdet-kezdetén, vagy ez egy félreinformálódás volt valamilyen fokba?
Névazonosság. Király Sándor. Lehet több is egy cégnél. És ugyanez előfordulhat egy adatbázisba is, hogy Király Sándor, aki most élt, az már meghalt, de a 13. században talált egy Király Sándor nevezető felhasználót.
Ez is fantasztikus, nem? Hogy végig billentyűzi a századokat, és onnan halássza elő az adatokat.
hogy a fiatalok azt mondják, hogy megbízhatatlan. Éppen ezért én azt szoktam csinálni, hogy ha nem hiszek az ő válaszának, akkor utána nézek, hiszen eddig is részenként rá lehetett kérdezni, hogy a limfocita például mi, és akkor most egy pillanatra átvágok egy másik témára, azt kísérletezem ki, hogy hol a legpraktikusabb ennek a felhasználása, és nekem most nagyon bejött az, hogyha van egy orvosi labor eredményem, az orvosi labor eredményt önmagába is egy elemzet, ott megvan az intervallum alsó és felső határa, de ha én ehhez több információt akarok kapni, megadja ő a többi információt, maximum nem használom föl. És azért, hogy higgyek, hogy hihető-e, például a limfocitánál, utána néztem a más keresési technikával, hogy a limfocitának mi a lényege, és mit jelent az, hogyha az csökkenő, mit jelent, ha az a növelkő, és egyezik-e a GPT által előadott következtetésnél.
Magyarázzuk meg a limfocitát. Én véletlenül tudtam.
Na, akkor ha mondjad.
Hát nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy a szervezetünk védekező bázisa, amikor olyan sejteket termel, hogy a betolakodó ellenséget legyőzze.
Ötös.
És ezek a fehér vérsejteknek neveztük annak idején, hogy most minek nevezik, nem tudom, de limfocita így maradt meg nekem.
Ha kérdésem van a labor eredménnyel kapcsolatban, ne üljek ott annyira bambán, hogy az orvos mondja, ott jegyzetelni, meg mikrofonnal fölvenni nem lehet, tehát majd, hogy nem partnernek, de mégiscsak hozzább értőnek vegyen engem.
Ez nagyon érdekes olyan szempontból is, hogy az egészségügybe a házi orvosnak lehetősége lesz majd arra, hogy a saját diagnózisát ellenőriztesse, vagy összehasonlítsa a mesterséges intelligencia által összesűrített anyagokkal.
Ma a házi orvost addig-addig küld vizsgálatokra, amíg el nem találják, hogy mi a fő problémát, hiszen az emberi szervezet is egy összetett, nem egyértelműen egy dolog okozza nálad például a 15 kiló fogyást, hanem valamiknek az összefüggése okozza. Tehát a érdekességképpen én házi orvosként is elkezdeném használni, hogy na, én elküldtem őt ortopédiára, és a többi, vajon a ChatGPT elküldi-e ezekre a helyekre, de a másik, hogy a ChatGPT arra is javaslatot ad, hogy például milyen vitaminokat kell szedni az illetőnek, hogy csökkentse ezt a problémát, vagy pedig még minek kell utána néznie, ami bizonyítja azt, hogy igaz ez a lelet, és így lehet, tehát a megfelelő módon kell bánni vele, és meg lehet szüntetni a bajt.
Nekem az is tetszett, bizonyos szavakat, ha kap, akkor képes összerendezni novellává vagy versé. Ez mennyire nevezhető művészi tevékenységnek, vagy kiszűrhető egy író vagy költő pályájából majd a későbbiekben, hogy mesterséges intelligenciával dolgozott, ahogy most próbálkoznak például a fotópályázatoknál, hogy kizárják azokat, akik felhasználják ezt a segítséget.
Nincs az a mesterséges Photoshop vagy akármi, ami olyan gyönyörű képeket produkál, mint az öregek albumába látható portréfotók. Nekem megvannak század elejé, meg múlt század végé, tehát nem a mostani századra gondolok, 1800-as évekből való fotók is, és csodálatos a világítás technikájuk.
Valószínű, hogy így van. Összefoglalnád röviden, hogy ha valaki meg akar ismerkedni a mesterséges intelligenciával, mit tegyen, és milyen területet javasolsz, ahol nagyon hasznos lenne?
Hát ne menjen el előadásra, mert számtalan előadáson voltam, meg az interneten is számtalan előadás hallgatási lehetőség van, hanem ha van egy okos unokája, aki érdeklődő, akkor most jött vissza az, hogyha az ember egyszerűen mesélte el a gyereknek azt a témát, a gyerek is egyszerűen, úgymond felnőttként bárik velem, és meg tudja nekem magyarázni, hogy én rögtön tudjam is, amit a mesterséges intelligenciáról kérdeztem. Értelemszerű, hogy ennek is nagyon sok ága van, mint a művészeteknek, meg az élet minden területének. Tehát nem szabad behabzsolni mindent, mert a végén fejre áll az ember. Én beleszerettem abba, hogy például a városok összehasonlítása, a történelem más szemszögből való megvilágítása, milyen fantasztikus dolog, de ugyanígy, ha én egy orvosi leletet nézek, csak azért, hogy tudjam, hogy most nagyon beteg vagyok, vagy mit csináljak, akkor szépen megnyugtatom, ha olyan a leletem. Tehát választ kapok a kérdésemre, és értelmesen kapom a választ. Az nem biztos, hogy teljesen igaz, hiszen honnan tudjam azt, hogy az a tanár tökéletesen tudja azt, amit megtanít nekem.
Köszönöm szépen. Mártáni Andár Katalin rendszer szervezőt, 60 pluszos önkéntest hallhatták az elmúlt percekben. A felvételt Ámen Zsóka készítette.
Mai beszélgető társamat azt hiszem, hogy nem kell igazán bemutatni, mert lassan már fogalommá válik a neve. Köszöntöm Megyesi Balázs, műtárgyszakértőt, akivel nekem már volt alkalmam egyszer beszélgetni, méghozzá az első kincsvadászok sorozat után, és akkor nagyon sok mindent elmesélt, hogy hogy jutott el odáig. Ezen a platformon meg lehet találni azt az interjút is. Most arra lennék kíváncsi, hogy azóta sokkal több nyilvános helyen jelenik meg. Már akkor a Kepes Intézet volt, azt hiszem, az egyetlen, ami nagy közönség előtt zajlott. Most mindenütt találkozni a anyagaiddal.
Nagyon szépen köszönöm, hogy újra meghívtatok, és köszöntöm a hallgatókat. Most tényleg az van, hogy nagyon-nagyon sok helyen vagyok, és szinkronba egyszerre, nyomtatott sajtótól, videóplatformokon, social médiába. Ha van az életemben dolog, amit élvezek, azt talán ez, és én sose gondoltam, hogy ennyire élvezem azt, amikor emberek odalépnek mellém az utcán, hozzám az utcán, nagyon érdekes. Tegnap este pont a Szentendrei úton álltam a kétszer két sávba, és egy mellettem lévő autó a lámpánál csak átszólt, hogy mennyire jó a műsor. A műsor az megváltoztatta az életemet, úgy gondolom megváltoztatta, vagy talán katalizált benne dolgokat, és az, amit még annak idején beszéltünk, hogy a Kepes Intézet, illetve kultúrmisszióként, hogy mennyire szeretném populizálni a szó jó értelmébe a magyar kultúrát, a magyar múzeumi létet, gyakorlatilag úgy gondolom, hogy a média és a műsornak a sikere ezt a hullámot, ezt nagyon jól felverte, és ezen a hullámon szörfözök én is, és a céljaimnak egy nagy-nagy szelet ad a vitorlába. Igazából azt köszönöm, hogy a nézők nézik ezt a műsort, és ennyire pozitív a visszajelzés.
A Kepes Intézet az megszűnt, ha jól tudom, vagy csak számodra?
A Kepes Intézet most gyakorlatilag egy picit alvó állapotban van azért, mert Egerbe sajnos megszűnt a múzeum, és ne is menjünk bele, hogy miért, de az az erő, az a motor, ami a Kepesbe benne van és benne volt, az szerintem teljesen aktív, és néha tizen sok év után az, hogy most van egy ilyen nagyon picike szusszanásnyi időnk, én azt gondolom, hogy lehet, hogy jót is tesz magának az intézetnek, vagy magának a dolgoknak. Mi a háttéremberek ugyanúgy találkozunk, ugyanúgy vannak terveink, ugyanúgy tartjuk a művészekkel a kapcsolatot, egy kicsit újra kell gombolni ezt a kabátot.
Igen, de viszont a felszabadult energiáidat használod most, nem?
Most nagyon, nagyon. Nekem a 0-24 óra is kevés. Ha most ez ilyen nagyon teátrális lesz, de azt szokták mondani, hogy egy ajtó bezárul, akkor majd kettő újra nyílik, meg mindenféle ilyen, ilyen nagy mondatokat lehet mondani. Nekem egy furcsa, és tényleg annyira furcsa volt ez, amikor a Kepes Intézet, sajnos december 7-én ültünk, és ott ültünk nagyon-nagyon szomorúan, hogy nem jöttek össze a tárgyalások, és gyakorlatilag az ajtót be kell zárni. Akkor volt egy nem fogadott hívás a telefonomon, egy régió ismerősöm, és hát visszahívtam a megbeszélést.